Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Tavaly októberben ünnepelte 100. születésnapját a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar, sokan talán emlékeznek, akkor egy nagyszabású koncerttel emlékezett meg a jubileumról a zenekar, és megjelent egy könyv is. Azt gondolom, igazán büszkék lehetünk arra, hogy ennyi időn keresztül tudott működni és sikereket elérni egy városi zenekar, aminek egyébként talán a legfontosabb indoka az, hogy igény van a komoly zenére, és van közönsége. Köszönti Önöket Varga Tünde
és Benke Dániel.
A helyi komoly zenéről, a zenei hagyományokról fogunk most beszélgetni, elsőként Balogh Tündével, a Krátki István Zenei és Kulturális Egyesület alelnökével. Mit jelent a zenekarnak ez a 100 év?
Igen, nagy dolgot, azt gondolom. Tehát ez a 100 év egy hihetetlen nagy távlat. Főleg, hogy azt tekintjük, hogy alapvetően amatőr együttesről van szó. Mind a megalakulásakor, mind pedig mostani működése kapcsán. Tehát olyan értelemben amatőr, hogy nincs folyamatos finanszírozása a zenekarnak, nem teljességgel adhok jellegű. A mostani zenekar nagy része zenetanárokból áll, akik ugye már mindenki végzett főiskolát, zeneakadémiát. Ilyen értelemben semmiképp sem amatőr, de a klasszikus értelmében nem profi zenekar, hiszen nincs állandó fenntartója. Úgy gondoltam, amikor ez a könyv ötlet megszületett, hogy meg kéne örökíteni ezt a 100 évet, hiszen nagyon-nagyon érdekes, kanyargós útja volt ennek az együttesnek. Nagyon nagy sikerekkel, nagyon nagy eredményekkel, nagyon sok olyan pozitív időszakkal, amikor nagyon sikeres volt a zenekar, és mindig jöttek kisebb hullámvölgyek, hiszen nem volt állandó finanszírozó, nem volt állandó gazda, ez gyakorlatilag folyamatosan cserélődött a 100 év alatt. De ez mégis egy olyan történet, ami szerintem országos szinten is különleges, mert talán a budapesti nagy zenekarokon kívül nem sok együttes tud ilyen időszakot felmutatni, egy nagyobb város ilyet, hogy volt szimfonikus zenekara.
De ez minek köszönhető, mit gondolsz, hogy igény van, mindig is igény volt a kanizsai közönség részéről erre, vagy pedig olyan elhivatottak voltak a tagok, a zenészek, akiknek fontos volt, hogy legyen egy ilyen?
Ez alapvetően szerintem Nagykanizsán onnét gyökerezik, hogy a város kereskedelmi múltját alkotó zsidó közösség olyan magas szinten művelte a zenét, és gondolta fontos, hogy zenét tanuljon. A családokban nem volt olyan, hogy legalább ketten-hárman ne tudtak volna zenélni, tehát ilyen állandóak voltak a házi muzsikálások, és óhatatlanul ez aztán hozta azt az igényt, hogy aztán létrejöjjön egy zenekar. És ez a kultúra, amit ez a közösség akkor létrehozott, szerintem ez az alapja annak, hogy a mai napig van erre igény, és van közönség. Tehát ez a közösség teremtette meg ennek a igényét. Tudjuk, hogy mi történt a háború alatt, de az igény azért továbbra is fent maradt, és az előző rendszerben Strém Kálmán, aki szintén zsidó származású volt, az ő nevéhez fűződik a Filharmónia létrehozása, és annak a rendszernek a létrehozása, hogy ezek a nagy nevű állandó zenekarok jártak az országot, jártak a vidéket, és koncerteket adtak mindenhol. Én magam emlékszem rá, amikor pici gyerek voltam, nekünk volt ifjúsági bérletünk, és a szüleimmel jártunk a Filharmóniai nagy rendes bérletekre. Tehát egy évben én biztos, hogy 8 vagy 10 koncerten ott voltam. Aztán, amikor már kicsit nagyobb lettem, és a zenekarban játszottam jó magam, és a szimfonikus zenekarban, akkor pedig a Filharmónia megbízásából jártunk Zala megyét, és 10-12 koncertet adtunk egy programból. Megteremtették már akkor a fiatalokban az igény, de az most már az én generációm. És akkor a rendszerváltás után, amikor kiszállt az állam ebből az egészből, nagyon-nagyon hosszú ideje nincs ilyen. Mióta megalakult 2014 óta a Krátki István Zenei Kulturális Egyesület, az egyik legfontosabb célkitűzésemnek azt tartottam, hogy visszahozzam ezt a városba, és a gyerekek újra elkezdenek járni koncertekre. Ez az első időkben abszolút nem sikerült, mert a város vezetése egyáltalán nem támogat. Ez a kezdeményezésem ebben az évben tudott elindulni tavasszal, amikor cég szponzorálásával egy 3 bérletből álló sorozatot elkezdtem elindítani alsótagozatosoknak. Ez olyan sikeres volt, mert az első próbálkozásomra gyakorlatilag meg tudtunk tölteni egy HSMK 450 fős koncerttermét, ahol 3 előadást hallhattak a gyerekek, és aztán most ősszel ugye újra folytatódott ez a projekt, ahol most már úgy kibővítettem a repertoárt, hogy meghirdettem a bérletet alsótagozatosoknak is, és kínáltam bérletet a gimnazistáknak, felsősöknek is, és azt kell mondjam, hogy ez is mondhatom, hogy sikeres, most már látom a számokat, bár nem annyira, mint gondoltam, mert azt gondoltam, hogy a kicsiknél most már talán 2 házat sikerül megtölteni, de itt is most lesz egy teltháza SMK-ban, ez kb. 450 gyereket jelent, és lesz egy teltházas koncert középiskolásoknak. Ez 2 különféle zenei anyagot jelent, tehát nem ugyanaz hallgatják a kicsik és a nagyok. Na és hát most ez úgy néz ki, hogy ez akkor beindult, és hihetetlen boldog vagyok. De ez egy nagyon-nagyon fontos eredmény végre, hogy a gyerekek eljutnak a koncertekre. És azt kell mondjam, hogy tavasszal az a visszajelzés, hogy a gyerekek imádták. Én tudom, hogy nem lesz mindenki klasszikus zenére járó, vagy éppen jazz zenét hallgató, ember, de hogyha ebből a 450 gyerekből már megfogtam 20-30 vagy 50 gyereket, aki majd fogja szeretni ezek közül valamelyik jobban a jazzt, vagy fogja szeretni valamelyik jobban a klasszikus zenét, és esetleg nem kapcsolja el a rádiót, amikor ilyet hall, vagy felnőtt korában már majd fogja vinni a saját gyerekét is, és akkor nyitott lesz arra, hogy kéne vinni a tényleg a zeneiskolába, mert jártam ilyenekre, és akkor az milyen jó volt, én olyan jól éreztem magamat, mert mást hall, és látni a gyerekek tekintetén, hogy kinyílik a világ, mert soha nem hallanak ilyet. Ugye az Egyesültünknek Rátki polgármester úr szintén hegedült és brácsázott, és nagyon-nagyon nagy szívvel és szeretettel pártolta a klasszikus zenét, ha kellett beült a akkori éppen zenei formációkba, vagy ha a színház jött, és ott kellett zenekar, akkor ott zenélt. Nagyon fontos, hogy aki ezt csinálja, az személyes ügye legyen ez az egész dolog, és akkor úgy tűnik, hogy azért működhet.
De milyen érzés szimfonikus zenekarban játszani? Milyen belülről?
Nagyon-nagyon izgalmas és szép dolog. Ugye mindegyik előadás más, mert mindegyik előadáson más műveket tanulunk meg. Ez is már azt hiszem egy jóval magasabb dolog, mint mondjuk egy ilyen amatőr kórusban énekelni, mert a hangszeres tudás az egy nagyon sok éves előtanulmányt feltételez, zeneiskolai tanulmányt, azon, hogy valaki egy hangszeren olyan szinten tudjon játszani, hogy be tudjon ülni egy szimfonikus zenekarba, és az ottani zenei anyagot le tudja játszani, interpretálni tudja, az már egy nagyon magas szintű hangszeres tudást feltételez. És akkor ugye ezen túl még ott van, tehát mindig ez a kihívás, hogy új anyagot tanulunk, fel kell készülni újból minden anyagra, és az ahány mű annyiféle örömöt, katartikus pillanatot jelent, amikor valami szépen összejön, szépen szól, jól sikerül a koncert, egy próbán belül sikerül megvalósítani azt, amit a karmester mondjuk elképzelt, és akkor az tényleg úgy szól. Folyamatos ilyen örömök forrása, mindemellett, hogy azért állandóan gyakorolni kell, meg kell nézni az új anyagot, tehát mindig egyrészt kihívás is, másrészt pedig minden alkalommal mindig ad új örömöt, hiszen mindig új darabokat játszunk. A kezedbe veszel egy új könyvet, az minden alkalommal könyv, de mégis ugye a beltartalom mindig más, és ugyanez az érzés van a zenekarban is.
Én ott voltam a jubileumi koncerten, és azt láttam, hogy rengetegen voltak. Tehát az is egyfajta visszaigazolása volt annak, hogy van erre igény Kanizsán, van az embereknek igénye, csak ahogy mondtad, oda kell tenni, meg kell mutatni, el kell hívni.
Igen, szerencsére van igény, és nagyon sokan szeretnek bennünket. A szervezés azért nagyon-nagyon fontos. Tehát megfelelő csatornákon, a megfelelő időben jó sokszor az ember elmondja, eljusson ilyen-olyan úton, módon az információ a zenét kedvelőkhöz. Arra mindig kifejezetten figyelek, hogy amikor meghirdettem a koncertjeinket, ott mindig a diákoknak mindig ingyenes. A belépő, az elmúlt két évben igyekeztem, hogy a nyugdíjasoknak olcsóban adjuk a jegyet, mint aki mondjuk aznap megveszi, ezzel is jelezve, hogy szeretném, ha ők jönnének.
Beszélgettük már a könyvről, ami a 100 éves évfordulóra készült. Milyen volt a könyv visszhangja?
A könyv az, szerintem egy csodálatosan nagyszerű könyv lett. Kocsis Katalint kértük fel, amikor a könyv gondolata megfogalmazott bennünk dr. Pintérné Grundmann Frida, az egyesület elnöke, és amikor mi kigondoltuk ezt, hogy legyen megörökítve ennek a nagymúltú együttesnek a története egy kötetben, voltak már kisebb ilyen foglaló könyvecskék, de úgy egyben nem volt erről a zenekarról még semmi, és gondoltuk, hogy itt a nagy alkalom, hogy valami nagyon-nagyon szép, kézzelfogható emléket állítsunk az együttesnek. A nagy múltú, nagyon nagy tudású Kocsis Katalint kértük fel arra, hogy készítse el ezt a könyvet. Én tudtam azt, hogy a Kati már dolgozik egy zenei lexikonon, és akkor ő neki már valamennyi anyaga volt, amit ide be tudott illeszteni, de ettől függetlenül nagyon nagy kutató munkát végzett, hogy ezt a könyvet megcsinálja, és gyönyörű munkát végzett Balogh József, a Kulturális Mérnökség vezetője. Ő készítette el a könyv grafikai munkáit, ő szerkesztette össze a könyvet, Katival hozzáteszem közösen. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon minőségi, nagyon szép könyv lett. Én azt gondolom, hogy mindenképpen sikeres volt, és nagyon fontos dolog, hogy szerintem ott van a Széchenyi könyvtárban, itt van ebben a könyvtárban. Tehát az utókor számára meg lett örökítve az, hogy itt működött 100 éve egy zenekar, ennek a múltja, hogy most mit csinálunk, mit csinált, az első mozdulatokat megtette, amikor az első koncert hangzott a városban, tehát ezt a 100 évet nagyon szépen átfogja, és nagyon-nagyon minőségi kiadvány, úgy gondolom. Tehát és örülök, hogy belefogtunk ebbe, mert ugyanúgy csináltunk egy nagyon szép emlékkoncertet, a 100 éves jubileumi koncertet, de az akkor este ott megtörtént, és elszálltak a hangok, nagyon szép volt, meg utána volt egy kis közös parti, amit ugye megünnepeltük ezt a szép eseményt. Ez a könyv, ez itt marad nagyon sokaknak nagyon sokáig, amit nagyon fontosnak gondolok.
És ha már Nagy Kanizsa komoly zenei múltjáról beszélgettünk, akkor azt is említsük meg, hogy nem sokára 100 éves lesz a Nagykanizsai Zeneiskola is, még ugye kell rá pár évet várnunk, közeledünk a 100. évfordulóhoz. Barát Adriennel, a Nagykanizsai Zeneiskola igazgatónőjével folytatjuk.
A Kanizsai Zeneiskola 1926-ban alapította az akkori polgármester, polgármester helyettes, ez azt jelenti, hogy nekünk már múltunk van. És ez a múlt, ez kötelez. Olyan kollégáink vannak, akik végigmennek ezen az értékrendszeren, ezen az értékúton, és úgy gondolom, hogy akár a mostani tanévben is messze menőkig képviseljük a múltnak az értékeit. Elmondhatom azt is, hogy nagy öröm számunkra, hogy szinte 100, körülbelül 100 növendékkel több jelentkezett az idei tanévben, mint ahogy befejeztük az előző tanévet, ami szerintem egy nagyon nagy öröm. Ami azt jelenti, hogy van érdeklődés a művészetoktatásra, hiszen mi nem csak zeneiskola vagyunk, hanem művészeti iskola is. Van érdeklődés a zeneoktatásra. Hogyan tovább, vagy egyáltalán a kisgyerekkori zeneoktatásról, hogyha beszélgetünk. Ugye ez mindenki hallja a rádióba, a újságokba, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Én úgy gondolom, hogy minden zene jó, ami értéket hordoz. Szerintem mi arra figyelünk oda a zeneiskolába, hogy szintén, hogy minél hamarabb megszólítassuk azokat a kisgyerekeket, akinek van tehetségük, vagy érdeklődnek a zene iránt. Ugye, hogy a kisgyerekeket hogy érjük el? Hát a szülőn keresztül. Azért az a szülői generáció, ami régen volt, mondjuk az én időmben, hogy filharmónia koncertekre, teltházzal, akár Kocsis Zoltán lejött, és állva, nagy ovációval gratuláltak, vagy örjöngtek, idézőjelbe téve Kocsis Zoltán zongora játéka iránt, az azért elmúlt. Szóval egy teljesen más generáció nőtt föl, a digitalizáció bejött, és itt kell megtalálnunk nekünk a mérleg nyelvét, vagy azt a harmóniát, hogy mégiscsak megszólítsuk ezeket a szülőket.
Mennyire fontos a mai ember számára, hogy legyen komoly zenei műveltsége? Miért fontos ez?
Alapműveltség, hiszen azért ugye van egy olyan vélemény, hogy a sportot jobban támogatják. Én meg azt mondom, hogy testnek a sport a gyógyszere, vagy az ápolója, a léleknek pedig a zene. Kettő együtt működik. Én nem vagyok féltékeny a sportolókra, hiszen nagyon örülök egy, akár egy foci bajnokságnak, de a zene ugyanúgy ott van. Ami nagyon fontos, vagy amit a gyerekeknél észreveszünk, hogyha szomorúak, akkor leülnek a zongorához, és elkezdenek zenélni. És a szülői visszajelzések alapján mondom ezt, hiszen a szülő mondja, hogy igen, akkor ül le, vagy akkor elkezd zenélni, mert valami baja van. És ugye az, hogy a lélek épp legyen, tehát ez is nagyon fontos, hiszen akár az immunrendszerre kihat.
Mi az a korosztály, amikor a zeneiskola is elveszíti? Tehát az a korosztály, amikor igazán meg kell fogni a gyereket, hogy még maradjon, mert még van mit tanulni, még zenekari tag lehet, stb. Hát azért ugye nem csak egyéni hangszertanítás, művészeti oktatásról beszélgetünk mi.
Két ilyen korosztály van. Az egyik az, amikor általános iskolában nagyon sokan járnak, tehát negyedik osztályig, és utána jön az ötödik osztály. Szülők hirtelen megijednek, hogy úristen, a gyerek nem fog tanulni, nem ér rá, mert zeneiskolába kell járni a heti kétszer, vagy mondjuk négyszer. Ez az egyik, amikor nagyon oda kell figyelni, meg kellene fogni, mert van olyan, hogy a kisgyerek szeretne járni, csak a szülő mondja azt, hogy nem. Mert matematikából nem teljesít, vagy valami másból. És a másik pedig a gimnázium, a 9. évfolyam, amikor szintén, tehát az ilyen iskolaváltások, amik szerintem nagyon kihatnak. Főleg most ugye a gimnazista korosztály az, amit nagyon meg kell fogni, bár szerintem most pont így néztem statisztikát készítve, hogy ilyen körülbelül 49 gyermek jár, tehát én úgy gondolom, hogy ez mégiscsak egy fejlődő tendencia. Mert aki már nálunk valad gimnáziumban, ő önmaga dönti el, hogy igen, én ezt szeretem csinálni, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. A másik az, hogy a szülőknek pedig azt üzenem, hogy nagyon fontos az, hogy amit egyszer elkezdtünk, azt végig kell vinni, és nem arra kell nevelni a gyereket, hogy jó, hogyha most mást akarsz kipróbálni, akkor csinálj mást, és évente állandóan valami másnak áll neki, tehát a kitartásra való nevelés, amit a zene nagyon megtanít.
Beszélgettünk már itt a szimfonikus zenekarokról, és fejtsük ki, hogy mit is jelent, hogy mi is az, hogy szimfonikus zenekar, mert nem biztos, hogy ez mindenki számára egyértelmű.
El kell ezt mondani egyébként? Találkozol ilyennel?
Többfajta zenekar van a zeneiskolában. Van külön vonós zenekar, ami most újraindult, hiszen a Covid miatt újra kellett építkezni. Van fúvós zenekar, van orfütő együttes, van kórus, illetve kisebb kamara együttesek. Ezek mind az alapjai a szimfonikus zenekarnak, ahol hirtelen minden hangszer megjelenik. Én nekem volt olyan szerencsém, ha azt megemlíthetem, hogy én még fiatal koromban, én Claudia Abbadoval játszhattam együtt, Stav Mahler szimfonikus zenekarban, ami egy európai ifjúsági zenekar.
Hol és hogyan?
Próbát kellett játszani, és próba után kaptam felvételt, tehát volt egy ilyen európai zsűri, és végighallgatták a jelentkezőket, és onnét választottak ki 4 fagottost, és tehát mit tudom én, egy berlini, olasz hangszeressel voltam együtt, illetve az egész zenekar mindenféle, tehát különböző országokból jött, fiatalokból állt, és mi a Musikverenytől kezdve a párizsi koncerttermekig, akkor az amsterdami koncertgebótól a hamburgi koncertekig, de volt, tehát nagyon sok helyen vettünk részt, lemezt készítettünk, és innét is látok rá magára a szimfonikus zenekari munkára, mert örömet ad. Az, hogy együtt zenélhetünk, és szerintem az egész társas muzsikálásnak ez a lényege, hogy közösen veszünk részt valami olyanban, ami mindannyiunk számára örömet ad. Fiataloknak azért is ajánlom, akár az én növendékeimnek, hogy menjenek zenekarba, hiszen hogyha eljutnak Budapestre, egyetemre, és ott ugyanúgy részt vehetnek egy zenekarba, akár egy templomi, vagy bármilyen, nagyon híres ilyen egyetemi szimfonikus zenekarok vannak, ahol azóta is részt vesznek a mi zeneiskolás volt növendékeink, akik nem zenészek, és eljutnak mindenhová, Prágába, a Smetana terembe, vagy erre-arra. Kapcsolatokat lehet teremteni. És olyan kapcsolatok maradnak meg, most csapongok, de visszatérek a fuvorszenekarra, hogy ezek a fiatalok, akik mondjuk a városi fuvorszenekarban részt vettek, felkerültek Pestre, és én nagyon örülök annak, hogy egy ugyanolyan közösség van ott, tehát elmennek egymás koncertjeire, tartják a kapcsolatot, tehát ez egy nagyon jó dolog.
Mi a helyzet Nagy Kanizsán koncertélettel? Most ugye beszéltünk, a Tündivel elmondta, hogy filharmónia bérlet, és hogy nagyon sokféle lehetőség van, de mit tapasztalsz? Járnak koncertre az idősebbek is, a fiatalok is?
Koncertkínálatban biztos, hogy nagyon gazdagok vagyunk. Én most persze meg a zeneiskolából kezdem el a gondolkodásomat, hiszen a kollégáim, rengeteg kamaracsoport van, állandóan részt vesznek koncerteken, akár kiállítás megnyitókon, saját koncerteket szerveznek, ami nagyon jó dolog. Tehát nagyon aktívak a kollégák, mindenhol részt vesznek. Nézem akár a Filharmónia koncert kínálatát is, a bérleteket. Nagyon jó, amit most kínálnak, bérletes előadás, ami persze szomorúságra ad okot, hogy nézem, hogy hány eladott jegy van. Hát azért itt még lehet dolgozni, mert elmúltak azok az idők, vagy elmúlt az a korosztály, aki érdeklődik iránta. Tehát ez a, szerintem ez a 30-tól 50-es évig korosztályt kéne valahogy megszólítani jobban.
Amikor komoly zenével találkoznak a legtöbbször, az valamilyen hollywoodi szuperprodukciónak a filmzenéje, ahol megjelennek a komoly zenei betétek, dalok, és azokat az emberek többsége szereti. Miközben alapból úgy nyilatkozik...
Egy koncertre nem menne el.
Így van. Tehát, hogy ez, ennek mi lehet az oka?
Szerintem nagyon sokat fejlődött a gondolkodásmód, a fiatalok gondolkodásmódja is, mert most itt kitérnék akár a zalaegerszegi szimfonikus zenekarra, akiknek filmzenei koncertjeik vannak. És nem csak a zalaegerszegi. Szerintem körbenézünk a világ bármelyik szimfonikus vagy komoly zenei nagy nívójú szimfonikus zenekaránál, mindenki ezzel próbálkozik, illetve van ilyen koncertje, mert John Williams-et említve akár, hát hihetetlenül jó. Tehát én is nagyon szeretem hallgatni, és tehát élmény hallgatni. És lehet, hogy innét kell Mozart, az is egy hatalmas klasszikus. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen az előadásmód. Akár John Williams-et is lehet úgy előadni, hogy hát azért az annyira nem jó. És Mozartot is lehet úgy előadni, hogy hát hihetetlenül jó, hiszen akár az ő korosztályában, vagy abban az időszakban ő volt a sztár. Én úgy gondolom, és a fiataloknál meg inkább arra kell törekedni, hogy a többi, akik nem járnak zeneiskolába, hogy ismerjék el azt a gyereket, vagy azt az osztálytársukat, aki az Orfütő együttesben van, vagy a szimfonikus zenekarban szerepel, és menjenek erre, és hallgassák meg. És én észrevettem, hogy ez működik.
Reméljük, ez még generációkon át így marad. Ez volt a Halis Podcast, amelyben most a komoly zenéről, a kanizsai komoly zenei hagyományokról beszélgettünk, és a már említett könyv, amely a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar történetét mutatja be, az természetesen a könyvtárban megtekinthető, megnézhető. Hallgassanak komoly zenét, járjanak koncertekre, érdemes. Köszönjük a figyelmüket, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.